30. A média egész délelőtt nyüzsögött, amíg el nem kezdődött az amerikai foci meccs. Este 9-re a legtöbb nem Minneapolis-i újságíró hazament. Hétfőn Lucas, Rosemary, Frank Lester és a polgármester gyűltek össze Rosemary irodájában. Rosemary kezdte. Spoonerről tonnaszám kerülnek elő a bizonyítékok, nyakig benne volt, és az orvos szakértők azt mondták, hogy Rodriguez halála valószínűleg gyilkosság volt. Fenyőpálcot találtak a hajában. Mondtam, mondta Lucas elégedetten. Egy nagy deszkával vágták fejbe, aztán ledobták. Spooner. És nem csupán megölte Rodriguezt, azt is lefogadom, hogy ő szivárogtatta ki a nevét a köpetnek. Beállította, mint rossz fiút, aztán kinyírta. Spoonernek Hudsonben volt egy széfje, mondta Lester. Találtunk néhány dokumentumot, amelyek szerint félmillió dolláros személyi kölcsönt nyújtott Rodriguez Miami cégének. A cég egyik Dade megyei ingatlanán ezért cserébe kapott egy visszatartási jogot, ami azt jelenti, hogy ha Rodriguez bármikor ki akart szállni, ahhoz előbb rendezni kellett ezt a visszatartási jogot, vagyis Spooner minden lépését előre tudta. És honnan szedte Spooner a félmilliót a személyi kölcsönhöz? Kérdezte a polgármester. Nem volt félmillió, fiktív kölcsön volt. Ez volt Spooner üzletrésze, mondta Lester. Írtak róla egy papírt, aztán azt eldugták. 15 éves lejárat, kamatokkal együtt, Spooner része talán 2 millió lehet. És így Spooner mindig rajta tarthatta a kezét az üzleten, még ha Rodriguezzel össze is vesznek. Dade megyében benyújt egy periratot, és Rodrigueznek rendezni kell a számlát. Még Rodriguez halála után is működött volna, mondta Lucas. Ha valaki tudomást is szerzett volna a dologról, hát Istenem, egyel több megkérdőjelezhető befektetés. Erre is csak a kisebbségi szöveget mondta volna el. Be fog perelni minket valaki? Kérdezte a polgármester. Nem tudom, mondta Rosemary. A Spooner felesége talán igen. Tud róla, hogy mi említettük meg Spooner nevét Olsonnak, és áttételesen ez vezetett a halálához. Nem jut vele messzire, mondta a polgármester. Én is csináltam ilyen pereket, talán 1500-öt is ki tud húzni. Nem mi öltük meg a férjét, hanem a saját kapzsisága. Meg egy bolond. Aztán ott van Al-Bala, mondta Rosemary. Nem inném, hogy maradna annyit szabadlában, hogy pert indíthasson, mondta Lucas. A kábítószer osztályon azt mondták, hogy visszamehet az utcára, de a régi területei mind új emberek ellenőrzése alatt állnak, akik nem fognak egykönnyen lemondani a haszonról. Szóval hamarosan balhé lesz. Ami szépen el is rendezné a dolgokat, mondta a polgármester. Egy kokain háború? Drogosok halnak meg, úgysem lehet ellene semmit sem tenni, szólt a polgármester. Persze egy szörnyű tragédia, stb. Egyszerre bólintottak. Miután a polgármester elment, Rosemary Lesterre és Lucasra nézett, és így szólt. Jók vagyunk. El sem hiszem, hogy az egészet megvette, mondta Lucas. A polgármesterre utalt. Nem vette meg. Tudta, hogy hol vannak a sztori gyenge pontjai. Jó ügyvéd volt annak idején. Tudja, hogy vannak pillanatok, amikor nem tesszük föl a logikus kérdést. Szóval jók vagyunk, mondta Lucas. De egy hajszálon múlott, szólt Lester. Az mindegy, mondta Rosemary. Felállt és pár lépést ugrált az ablak előtt, táncnak nem lehetett volna nevezni. A legtöbb városban az ilyen komoly, nyilvánosság előtt folyó ügyekben hónapokig tart a probléma. Nálunk itt volt egy nagy gyilkosság, és aztán bum, egy halott gyilkos, aztán meg bum, egy nyilvános beismerő vallomás a tévében. Egy hét alatt. A hülye filmesek azt hiszik, hogy a fenekünkből világít a nap. Lester egy kicsit zavarba jött. Há, igen, de tudja. Ki ne mondja, vágott közbe Rosemary. Még csak ne is gondoljon rá. Nem tehetek róla, mondta Lucas. Ki kell mondanom. Rengeteg mindent elcsesztünk, illetve főleg én csesztem el. Azonnal Rodriguezre ugrottam, megvettem Olsont. A 44-es kaliber miatt eszembe sem jutott, hogy karabé is lehetett a fegyver. A 44-es piszkos Harry pisztolya. Eszembe sem jutott, hogy egy kisvárosban hogyan terjednek a hírek. Mindenkiben vannak hibák, mondta Rosemary. Igen, igen, szólt Lucas. Magába egy kicsit több szorult, mint az átlagba, tette hozzá a főnökasszony. Tom Black így szólt. Ő visszavitték egy rendes kórterembe. Jobban van, mondta Lucas. Most már biztosan túléli, mondta Black. Aludd ki magad, mondta Del Blacknek. Marcy ébren volt. Ezt a tüdőgyulladás szarságot nem kéne megismételni, mondta Lucas. A nő nem mosolygott, suttogva felelt.
Fáj.
Tudom, a fenébe.
Fáj,
mondta Marcy újra. Úgy nézett Lucasra, mintha ő tudna rajta segíteni. Lucas tehetetlenül ült ölében a kezével.
Tudom.
Lucas nem látta Giles-t a benzinkúti verekedés óta, bár a lány hagyott egy üzenetet. Volt még egy cédula Catherine üzenetével. Vedőr is beszélni akart vele. Egy BK-ról állt a papíron. Davenport nem igazán tudta, hogy mit csináljon. Ezért aztán ahelyett, hogy bármit is csinált volna, felment az irodájába, felrakta a lábát az egyik fiókra, hátradőlt a székében, és megpróbált gondolkozni a dolgon. Feltétlenül szeretett volna még néhány napot Giles-el. Persze ott volt Vedőr, az egyetlen nő, akit valaha is szeretett. Aztán eszébe jutott Catherine.
Ajjaj, az a dolog, amit a Lady Remingtonnal csinált Giles-el a telefonon keresztül, azt Catherine találta fel.
Az emlékre elmosolyodott, és már kis híján aludt is, amikor megszólalt a telefon. Összerezzent, kinyitotta a szemét, és felvette a kagylót. Egy női hang szólt bele.
Lucas?
Vége.